nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Rosszival László Széchenyi díjas orvossal, a Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetének igazgatójával beszélgettünk most már lassan egy fél órája arról, hogy az ember vajon hogyan tapasztalja meg önmaga, hogy mennyi vizet kell innia, hogy mennyire befolyásolja mindennapi döntése, sokfajta döntése, az életkilátásait, az életstílusát. A magas vérnyomásról is beszéltünk, és döbbenetes adatokat mondott, hogy Magyarországon 2 millió magas vérnyomásos beteg van, akiknek csak egy kis rész szétkezelik. Iszonyatosan veszélyes az, hogyha valaki magas vérnyomással él, és nem tud róla.
Igen. Ugye előbb arról beszéltünk, és ezt azért szeretném, ha hallgatók megértenék, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagy számú beteg van Magyarországon, nem csak Magyarországon, a fejlett országban mindenütt, ugye vannak olyan országok.
Igen, hát ez a kukázó mackók, akiről kukázó, beszélt. Mi
tehát
magyarok
a olyan helyen, ahol például a súlybevitel alacsony, mert távol vannak a tengerektől, meg több a mozgás, hát
mi kevesebb. Mi is távol vagyunk a tengertől, és
igen, de itt a súlybevitel nagyon nagy. Tehát csak azt akarom hangsúlyozni, hogy értsék meg, hogy milyen fura, picit szomorú is, hogy a magas vérnyomású betegek 95%-ánál nem tudjuk megmondani a pontos patomechanizmust.
Mi az, hogy patomechanizmus?
Nem tudjuk megmagyarázni a pontos okot.
Hogy miért magas a vérnyomás? Akkor miért mondják, hogy változtasson az életén?
Mert ezt tudjuk, hogy az csökkenti.
És az illető kívül, iszonyatosan amikor, egészséges, és nagyon magas a vérnyomása.
Igen, amikor azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka, az nem azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi minden befolyásolja, tehát súlyosbítja. De például egyet biztosan tudunk, ezt a hipertóniát, amik nem tudjuk, mi az oka, az úgynevezett eszenciális, ez egy orvosi...
Általános magas vérnyomás, hogy védsük úgy le?
Alapvető, vagy eszenciális, tehát az eszenciálja meg a magas vérnyomásnak, de igazából... azt tudjuk például, annak ellenére, hogy a molekuláris patomechanizmust és az pontos mediázat elmondani, igen, megmondani, de azt biztosan tudjuk, állatkísérletek és humán tapasztalatok is bizonyítják, hogy azokban a társadalmakban, ahol a 3,5 gram alatti a súlybevitel, ott ez a vérnyomás eltűnik. Tehát, hogyha most Magyarországon azt mondanánk, hogy holnaptól kezdve biztosan mindenki 3 gramnál több sót nem eszik, akkor 1-2 évtized alatt a magas vérnyomás néhány százezerre esne.
Egy. Honnan tudjuk azt, hogy 3 gram sót eszünk, mikor ezt az életben nem tudjuk megszámolni? 2. Miért kell évtizedeket várni arra, hogyha mondjuk holnaptól kevesebb sót eszik az egész magyar lakosság?
Igen, hát egyrészt évtizedeket, ugye az egész mondatom és az egész elképzelés az csak egy lehetőség, egy reálisan nem lehetőség, mert nem tudjuk elérni, hiszen a Magyar Hipertónia Társaság, a Magyar Neflógia Társaság, a Magyar Vesapján mindig harcol azért, és a diétet, minden társaság, hogy kevesebb só kerüljön az asztalra, de megint a szokások és a rossz döntések, és az üzlet. Nem lehet azt mondani egy péknek, kiderült, hogy a sóbevitel jelentős és a pék áruba, tehát kenyér, ember meg 20-30 gram kenyeret, deka kenyeret, és abban jelentős só mennyiség van, több, sok gram. Na most nehéz azt mondani egy péknek, hogy, vagy melyik pék fogja azt mondani, hogy én nem teszek sót a kenyérbe.
Egész más íze van, és nem, a kutya nem veszi meg. Még.
Kutya nem veszi meg. Egyszer próbáljon valaki, mondjuk átkísérletekben a só nélküli diétázt, azt vízbe főtt rizssel szoktuk csinálni. Próbáljon valaki rizst tenni, úgy, hogy a vízbe nem tett semmi sót. Nagyon nehéz. Ugyanakkor abban is igaz, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mennyi sót eszünk, mert nem tudjuk, hogy mennyi van a kenyérbe, ugye senki se tudja pontosan otthon. Másrészt pedig a húsokban és a mindenféle processzát, tehát az előállított ételekben, amiben
nagyon sok a só, mert azzal tartósítják, csak az a baj, hogy ez a sok orvosi társaság mindig grammokról beszél, és ez felfoghatatlan. Ha azt mondanák egyszer, hogy naponta egyél 5 szelet kenyeret, és nem 15-öt, mert akkor kevesebb sót eszel, ez megfogható. Ne egyél 2 csomag chipset, csak 1/2 csomag chipset, ez is megfogható. De az, hogy 3 gram sónál többet ne egyél, ez abszolút megfoghatatlan, és soha nem lehet vele célba érni.
Igen. A megfoghatóságon túl szerintem a központi szabályozók még ennél is jobbak, hiszen a chipsadó az arra vezet, hogy drágább legyen, legyenek annyi chipset.
De ettől még esznek chipset, és kevésbé esznek helyette paradicsomot, igen, mert azt mondják, tehát ez nem vezet sehova.
És ugyanakkor, hogy ezek a társadalmak, akik harcolnak a só ellen, ezek elérik azt, hogy, és meg is tárgyalták a különböző hát kenyereket és péksüteményeket előállítókkal, hogy szép lassan, és ez más országban, Németországban is így van, törököknél is így van, hogy évente 0,5%-kal csökkentik a sótartalmat közösen, mindenki egységesen. És valószínűleg ez a jövő útja, mert akkor annyi kenyert eszik, nem amennyit akar, mert ugye az se jó, mert meg túl sok szénhidrát bevitel, az kövérség. Ugye? De annyit eszik, amennyi kívánatos előbb-utóbb majd.
Ön azt mondja, hogy ugye régen úgy beszéltek a betegről, hogy fölül kalmopirin, alul algopirin, attól függ, hogy mi baja van. Miután nem lehet tudni, hogy a magas vérnyomás sokszor mitől van, és még nincs igazán egyénre szabott orvoslás, hiszen még attól messze vagyunk, hogy az emberek meg tudják fizetni azt, hogy saját géntérképüket hordják a zsebükben. Ezért én úgy gondolom laikusként, hogy ez a fajta magas vérnyomás kezelés, amikor mindenki nagyjából hasonló gyógyszert kap, ez is olyan, mint egy munkahelyi étkezde. Valaki bemegy, megkapja a levest, megeszi hozzá a kenyeret, jó napot, és többet nem éhes. Holott lehet, hogy egyáltalán nem erre lenne szüksége.
Jézus Mária, miket mond? Hát maga a 21. században él. Hát persze, hogy géntérkép, ha lenne pénzünk is a zsebünkben lenne, akkor se azt állam, mert hiába van géntérkép, még nem tudjuk megmondani, tehát még messze vagyunk attól, nagyon-nagyon messze, hogy a gének és a funkciók között és azok kölcsönhatása, mert
tehát egy az összefüggés gén, lássuk.
Hogy az összefüggések komplexitását, hiszen itt millió összefüggés van, és az egyik a másiknak még csak a fizikális elhelyezkedésével, hogy egymással milyen viszonyban van, még amiatt is kapcsolatba lép, és ezáltal különböző hatásokat. Tehát hiába volna géntérpünk, akkor se tudjuk, azon kívül, még ha tudnánk is, azért a génsebészetnek a napi alkalmazása még nincsen gyakorlatban.
Persze, de nem akarom ezzel elvinni.
De a vérnyomás kezelését, azt legyünk őszinték, hogy amit biztosan tudunk, hogy a magas vérnyomás az olyan, mint mikor ráeresztek egy gumicsőre egy magas nyomás, hosszú távon az a gumicső, pláne ez jön, megy, ezek öregszenek, tönkre mennek, az erek is tönkre mennek, és ugye az a baj, a magas vérnyomása idézőben sem baj nem lenne, ha az ereinket nem tenné tönkre, és az ér tönkre megy szisztémásan mindenütt, akkor
az agyunk, az egész testünkben,
akkor az agyunk nem kap megfelelően vér, nem kap oxigén,
meghűlünk,
a vesénk nem kap, akkor nem tudunk pisilni, ha a tüdőnk nem kap, nem tudunk gázcserét legfőbb, ha a májunk nem, akkor az anyagcserét. Tehát magyarul az a, fontos, végünk, az a fontos, hogy az erek épségben megúszák a dolgot, és vannak olyan magas vérnyomás emberek, akik elérnek 90 éves korukig, mert véletlenül genetikusan úgy alakította őket a természet, úgy választotta ki, hogy a magas vérnyomás ellen is az erre ellen tud állni. Tehát a mi gyógyszereink arra vonatkoznak, és azt segítik, hogy egyrészt csökkentik a vérnyomás, másrészt az erek ellenálló képességét fokozzák. És könnyű belátni, hogyha egy rendszerben, ugye egy mechanikus rendszerben bepumpált vér sok, akkor magasabb a vérnyomás, tehát ha kevesebb a vér, vizelethajtókat adnak, akkor csökken a vérnyomás, és könnyű belátni, hogyha a gumicsöveket ugye tágítjuk, relaxáljuk, tehát értágítókat adunk, akkor megint csak a vérnyomás csökken. Tehát azért, és ez csak a nagyon általános, tehát nagyon-nagyon sok mindent tudunk már az érfalak anyagcseréjéről, és hogyan lehet támogatni az érfalakat abban, hogy az ellenálló képességük a nagy, most a nyomás stressz, ugye nem az a stressz, hogy beszélünk, a nyomás stressz ellen védekezni tudja.
A sok só az rosszat tesz az ereknek, ha már az ereknél tartunk. Hadd idézzek valamit, amit szintén egy önnel készült interjúban olvastam, hogy a túl sok sós folyadékot ivó patkányok élete tizedére csökkent. Azzal a csoporttal szemben, akik nem kaptak sós folyadékot. Igen. Az embernél nem ilyen horrorisztikus a különbség.
Én, ha ilyen, ugye az a túl sok só, az hatalmas mennyiségű tűt itattak a patkánnyal, de a korreláció, tehát az összefüggés megvolt, hogy minél többet, annál rosszabb volt az összefüggés. Tehát én félek, hogy embernél is ez így van, statisztikusan, csak erre hát nem vizsgálatokat nem lehet igazán csinálni.
Igen. Mi történik a só hatására a bőr alatt, ezek új tudományos eredmények, és ezt én, mint laikus nem is nagyon értem, hogy mi köze van a sófogyasztásnak a bőrhöz, illetve a bőr alatti sejtekhez.
Igen. Hát ez egy addig egy-két éves tudományos eredmény, ugye korábban azt mondtuk, és ma is mondjuk persze, és általában így van, hogy ahol só van, ott víz is van. Ugye az ozmotikus nyomás, ezt az a laikusok is által tudják, hogy ahol ionok vannak, ott az ozmotikus nyomás, és az a vizet ugye beszívja maga mellé. Ugye, tehát ahol só van, ott sok a víz, tehát például, ugye amikor arról beszéltünk az előbb, hogy diuretikum vizelethajtó, az tulajdonképpen sóürítést, nátrium kivitelt fokozza, és ha ki a só kikerül a szervezetből, akkor a víz is kikerül, mert nem lehet csak úgy puderszerű száraz sót kipisírni, ugye, hát az viszi magával a vizet, ezek a koncentrált oldatok. Na most ennek ellenére megjelent egy néhány évvel ezelőtt egy pár cikk, hogy bizonyos emberekkel és állatokkal is nagyon sok sót etettek, és nem nőtt a súlyuk. Márpedig, ha sok sót eszik, és az bekerül a keringésbe, meg ide-oda, az a vizet visszatart, ugye, igen, ha valaki sok sót eszik, a vizet visszatartja, nő az erekben a vér mennyiség, nő a nyomás, és ezekben az emberekben azt látták, hogy jé, hát ez nem mindig így van.
És miért?
És rájöttek, hogy van a sónak a bőr alatt bizonyos molekuláknál olyan kötődése, amely ozmotikusan inaktívvá válik. Tehát lekötődik, és a vízben, mint mint
ott marad
ion,
a só.
Ott marad a só, tehát
és
lekötődik.
És mi ennek a következménye?
És ennek a következménye az, hogy ott gyulladásos sejteket aktivál, és ha gyulladásos sejteket aktivál, akkor a nyirok keringés nagy mértékben megnő, és a nyirok keringésen keresztül viszont a folyadék is, meg a só is elvezetődik, és ez így helyreáll a rendszer. És úgy néz ki, hogy esetleg a gyulladásos sejtek nem normális működése előidézhet bizonyos embereknél magas vérnyomást úgy, hogy ott a súlerakodás nem okozza a nyirok keringés fokozódását.
Igyekeztem követni, de van egy másik nagyon érdekes dolog, amit én szintén nem értek, hogy kiderült, hogy a vesében szagló receptorok vannak. Na most én, mint laikus, azt gondolom, hogy az ember az orrával szaglászik, a vesével a legritkább esetben szokott szaglászni. Mit tud szaglászni a vese az ember szervezetében?
Hát nézze, hogy egy picit messzebbről indítsam, az ember, amikor biológiát tanul, a gimnázium, az iskál, vagy az átlag ember, akkor úgy gondolja, hogy van az agya, van a veséje, ezek mindig működik, az agya szervezés kész. Ma már biztosan tudjuk, hogy az idegrendszer szimpatikus aktivitását nem csak a külső ingerek, a stressz, a rádióriport, a vizsga, stb. Határozza meg, hanem például a vese. A vese működések közben az idegrendszer felé ingerületeket ad, afferens rostokon keresztül, és nem akarom a formációt, tehát a különböző szakkifejezéseket, de az alap stressz helyzetet, az alap szimpatikus tónust, azt a szervekből vissza jövő ingerületek is befolyásolják. Tehát egy vese
információkat kap az agy a veséből.
Tehát kommunikál az agy a vesével, ezt tudtuk, hiszen ha például tanulunk, kevesebbet viselünk, de a vese működése közben visszafel is információt. És ez nem csak a vesé van, sőt a két vese egymással is idegi összekötetésben van, és kommunikál egymással. És közben én éppen nemrég írtam egy kis monográfiát, amely a vese agyáról szól, és a vesében nagyon nehéz hallgatok elmondani, minden vese körülbelül 1 millió kis egységből áll, és abban az egységben mindegyikben van néhány molekula, amelyik centrális helyzetben van, és befolyásolja a vérkeringést és a vizet elválasztást.
Tehát
és
a vesének is van agya, ami szervezi
ezt
az
most ez az agya, ezt azért tegyük idézőjelbe, tehát nem idegsejtek ezek, de érzékeny sejtek, és ezeken a sejteken nemrég a Yale Egyetemen kimutatták, hogy ott szagló receptorok vannak, és ami még a dolog szépsége, hogy mit szagol, olyan molekulákat, amelyek a bélből szívódnak fel, és amely molekulák a bélbaktérium aktivitása következtében keletkeznek. De és a vesén keresztül a vérnyomást is befolyásolhatják.
Tehát mindennel összefüggésben pontosan, van.
A bélbaktériumaink működése és mennyisége, amely bélbaktérium több százmillió, 10-szer annyi bélbaktérium van a szervezetünkben, mint ahány sejtünk van.
Mielőtt teljesen összeomlanék, most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk.